van, szeretett testvéreim, bizonyára visszaemlékeznek arra, hogy advent első vasárnapján arról elmélkedtünk, hogy a ránk zúduló információ áradat feledékenyé tette a mai embert, és köztük sajnos bennünket is. Napra készen felejtünk el igen fontos dolgokat, ilyeneket, hogy Isten teremtményei vagyunk, hogy emberek vagyunk, hogy Istenre szoruló lények vagyunk, vagy ahogy a rabbi mondta, királyfiak vagyunk, valami többre, jobbra, szebbre, másra hívott lények vagyunk. Napra készen elfelejtjük azt, hogy mi méltó és mi nem méltó hozzánk keresztény emberekhez. Ezért már advent első vasárnapján az új egyházi évnek a kezdetén Anyaszent Egyházunk mindannyiunkat egy új kezdetre hívott meg. Arra hívott, hogy kezdjük újra Istennel való kapcsolatunkat, kezdjük újra ima életünket, próbáljuk azt elmélyíteni. Próbáljuk újra kezdeni önmagunk értékelését, tudatosítani azt, hogy királyfiak vagyunk, Isten teremtményei, Isten gyermekei. És ez úgy fog csak menni, ha felfedezem a csendet, a csendnek a gyógyító erejét, mert akkor abban a csendben, abban az elmélkedésben rá fogok jönni arra, hogy engem többre hívtak, másra hívtak, és valószínű meg fog születni szívemben, lelkemben az újrakezdésnek az elhatározása. És drága jó testvérek, ha figyelmesen hallgatták a mai szentírási szövegeket, akkor gondolom, önök is talán már megfogalmazták, hogy advent második vasárnapjának is ez a csodálatos üzenete, az újrakezdés. Sőt, valahogy fokozás is van benne, rádöbbenhetünk, hogy újra kell kezdenem, újra kezdhetem, és újjá is kell kezdenem, ha megszületik bennem a jó elhatározás. És ezt valójában egy azon szentírási gondolatnak három variánsa adta tudtunkra, hiszen az Ószövetségi Szentírásban, amelyet Izaiás prófétától olvastunk, a kántorul által énekelt Allelujás versben, amelyet Szent Lukács evangélistától vett a liturgia, illetve a Szent Márk evangéliumában idézett izaiási szavak valójában ugyanazt az egy gondolatot hozzák, ami közelünkben Izaiás ezt mondja, készítsetek utat az Úrnak a pusztában, egyengessétek Istenünk ösvényét. Az Allelujás versben Lukács így szólt, készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek ösvényét, és az evangéliumban, Szent Márknak a változatában készítsétek el az Úr útját. Ahogy újra és újra elolvastam, ebben egyfajta fokozást fedeztem föl, vettem észre. Nézzük csak még egyszer. Izaiás azt mondja, hogy készítsetek utat. Olyan általánosan hangzik. A Lukács féle felszólítás, készítsétek elő az Úr útját, vagyis kezdjétek el ezt a munkát, mondja a lukácsi változat, és hát a Márk változat, készítsétek el az Úr útját, ez legyetek készen vele minél hamarabb. Egy szóval visszatérek oda, ahonnan elindultam, ezek a gyönyörű szép felszólítások, vagy az egyetlen felszólításnak a hármas változata azt súgalja, arra hív bennünket, hogy hát lássunk hozzá az út Isten útjának az elkészítéséhez. Valaki látni szeretné, hogy mibe kerül az útkészítés, annak csak a repülőtérig, illetve a buzás besenyői eltérőig kell kimennie, vagy el kell utazni a Gyulafehérvárra, és ott az út szélén látja az autópálya építő munkálatait, az láthatja, hogy az útkészítés mekkora erőfeszítésbe kerül. Milyen tömérdek munkát, energiát kell, áldozatot kell hozni, mennyi földmennyiséget kell megmozdítani, mennyi anyagot kell beépíteni. Vagyis látni fogja azt, hogy az útépítés az nem olcsó mulatság. Amikor tavaly nyáron első alkalommal jártam a Transfogarason, akkor mondta el valaki, hogy annak az útnak a megépítése közel 50 kiskatona életébe került. Ezt pedig magam tudtam a Zsírvölgyében, amikor a Petrozsénytől Umbes Sió lefele megépült az 50-es években a sziklákban a vasútvonal, ott közel 150 ott vakációzó és vakációjában dolgozó egyetemista fiatal vesztette az életét. Erről hallgattak akkor nyilván. Hát az útépítésnek megvannak a maga áldozatai, a maga befektetései. Most nyilvánvaló, hogy a lelki útépítés nem kér ilyenfajta áldozatot, nem kell az embereknek meghalnia azért, hogy az út elkészüljön, de nem gondolkodik komolyan az, aki azt gondolja, hogy az Isten fele kiépítendő út, illetve az embertársaink fele járhatóvá tehető lelki út, az mindenfajta erőfeszítés nélkül működni fog. Tehát a lelki útépítésbe is úgymond be kell ruházni, be kell tenni a magunk részét, mint a pályázatoknál mindig azt kérdik, hogy jó-jó, kapsz ennyit, de mi az ön része? A lelki újépítésnél is sok-sok kegyelmet kapunk Istentől, de be kell tenni az önrészt is ahhoz, hogy az út megvalósulhasson. Egészen érthető legyek, mert valaki azt gondolja, hogy itt most csupán csak elméleteket puffogtatunk, én példákat fogok hozni, hogy miért van szükség útépítésre, vagy milyen fajta útépítésre gondolok, mert hát vannak a lelkéletünkben olyan gondok, olyan problémák, amelyek úgymond tönkreteszik a közlekedést, tönkreteszik az útat, hogy éppen hídak égnek föl a kapcsolatokban. Három példám lesz, és már is kezdem az elsőt. Kedves testvérek, nem mondok, gondolok semmi újat, hogy minden egyes ember, én is, ön is, mindannyian sebezhetőek vagyunk. Ebből kifolyólag nem csak, hogy sebeket kapunk, hanem mi magunk is mások fele sebeket osztunk. És egy szép nap arra ébredünk, hogy harag van a szívünkben, vagy éppen harag van annak az embernek a szívében, akit megbántottunk. A harag, amelyet ideje korán nem kezelnek, amelyet ideje korán nem számolnak föl, az akár gyűlöletté is változhat. Most ebben az állapotban, ha valakinek gyűlölet van a lelkében, akkor nem tud kapcsolatot építeni sem Istennel, sem emberrel. A gyűlölködő lélekbe Isten nem köszön be, nem költözik be. Tehát a gyűlölködés, ha megsebezte a lelkünket, akkor elrontottuk a kapcsolatunkat úgy Istennel, mint emberekkel. Lám itt van életünknek egy javításra szoruló útja. Mit lehet ezt az útat rendbe tenni? Elmélkedésem első variánsában kidolgoztam egy 10 lépcsőből álló útépítést ilyen esetben, de ejtettem, mert találtam Anselm Grünnél egy nagyon érdekes gondolatot, és inkább azt idézném, azt a 10 pontot talán egy másik alkalommal fogom elmondani. fölhasználni. Anselm Grün, ez a bencei szerzetes, idéz egy indián mondást. Az indián mondás így hangzik, idézem szó szerint. Te mosolyogsz, én mosolygok, így mind a ketten boldogok vagyunk, de a lelkünk mélyén gyűlölet van közöttünk. Nem mutassuk ki, mit érzünk egymás iránt, mosolyogjunk egészen addig, míg kimosolyogjuk magunkból a gyűlöletet. Idézet zár. Mosolyogjunk egészen addig, míg kimosolyogjuk magunkból az idézetet. Az indián bölcsességnek egészen biztos, hogy a hátterében mély, több száz éven kiegecesedett, kiéllelődött tapasztalat áll. Én hiszek benne, hogy ez lehetséges. Kimosolyogni magunkból a gyűlöletet, kimosolyogni magunkból a haragot, és újra kezdeni, újra építeni a megromlott kapcsolatot. Nos, drága jó testvérek, ez már útépítés a javából. Ha valaki úgy gondolja, hogy a témában egy picit is érintette, én szívem lelke mélyéből ajánlom ezt az indián tapasztalatot. A második példa ugyancsak útépítésről szól. Minden ember vágyik arra, hogy legyen valamije, hogy birtokoljon valamit. Nagyon sok ember abban az önbecsapásban él, hogy azt hiszi, hogy minél több minden birtokol, ő emberként is annál több, illetve annál boldogabb. A tulajdon és a tulajdonszerzés önmagában nem rossz dolog. Szükséges, kell, természetes. De ha a vágyainkban túllépjük a helyes mértéket, akkor tulajdonképpen tulajdonfüggővé váltunk. De hogy az alkoholistát, meg a drogfüggőt, meg szexfüggőt, meg nem tudom miért, úgy meg szoktuk pecsételni. És ugyanilyen súlyos betegség a tulajdonfüggőség is. A megszerzett vagyonnak a bűvöletében élő ember egyre többet akar birtokolni. És amikor valaki egyre többet akar birtokolni, akkor lassan már olyan módszereket is megenged magának, ami nem csak hogy nem etikus, egyenesen bűnös. És ezáltal nyilvánvaló, hogy el fogja rontani a kapcsolatait nem csak Istennel, hanem embertársaival, de a családjával is. Hányszor láttam már papi életem során ilyen tragédiát, hogy amire megépült álmaiknak a háza, addig kaparta két nappát éve, már idegenként viselkedtek egymással szembe, és a házavató után jött a válás. Igen, a vagyonszerzés, a megálmodott ház, annak minden áron való megvalósítása fölemésztette a köztük lévő szerelmet és szeretetet, és minden tönkrement. Nos, ha valaki le tud állni, ha azt mondja, hogy most már akkor ebből elég, és elkezdi újraépíteni a felégetett hídakat, a járhatatlan átett utakat, ha újra kiépíti kapcsolatát Istennel, újra rendezi kapcsolatát azokkal, akikkel elrontotta korábban, akkor már eredet tesz a próféta, keresztelő János és Jézus kérésének útat. És a harmadik példám az a remeték világából van. Mazianzi Szent Gergely keleti egyházatja korábban remete volt. Egy alkalommal azt mondta a vonzás körében élő fiatalabb remetéknek, hogy a következő három dolgot követeli meg Isten minden keresztény embertől. A lélektől az igaz hitet, a nyelvtől az igazságot, a testtől pedig a józan mértéket, úgy ételben, mint italban. Tehát a jó hívek, mind a három órákat lehetne beszélni, nem teszem, de tény, hogy ezekkel nagyon gyakran elrontjuk a kapcsolatunkat Istennel. Mennyi tévhit van az emberekben, borzasztó. Amikor szóba állsz valakikkel, tévhitek, ezek mind-mind, vagy a nyelvnek a bűnei, a testiségnek a bűnei, mind-mind elrontja a kapcsolatunkat, nem csak Istennel, hanem az emberekkel is. Ezeket rendezni, ezeket jóvá tenni, újraépíteni, valóban útépítés. Öt dolgot láttunk, kedves testvérek. A harag, a gazdagodás vágya, a tévhitek, nyelvünk, testünk. Tehát mind-mind megronthatják kapcsolatainkat Istennel, sokszor tönkre is tehetik. Advent örök új üzenete az, hogy újra lehet kezdeni. Hogy rendbe hozhatom az utat, újra építhetem a kapcsolatot. És ha valóban komolyan veszem önmagamat, ha komolyan veszem Isten fölemelő, segítő szeretetét, akkor mindenféleképpen hozzálátok és elkezdem azt. Péter apostol azt mondja a mai szentleckében, hogy az Úr türelemmel viseltetik irántunk, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem azt, hogy mindenki bűnbánatot tartson. Most ma erre kaptunk mindannyian meghívást. Ne éljünk vissza az Úrnak türelmére. Lépjünk rá az újrakezdésnek az útjára. Kezdjük el még ma rendbehozni, rendbetenni útjainkat.